Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyi édesatyánk, annyi minden meg tud csalni minket. Sóvárgásunk az elismerés után, az öröm utáni sóvárgás, az élet szomorúsága, az élet féktelensége, mindezek meg tudnak csalni bennünket. És reménytelenségünk is, amikor azt gondoljuk, hogy megoldhatatlan az élet. Vagy éppen egy-egy jobban sikerült munka, vagy pillanat, vagy éppen bizalmatlanságunk az iránt, ami nem kézzel fogható, ami emberi képességekkel nem fogható. Ilyenkor van itt az imádság ideje. Taníts minket imádkozni, taníts együtt imádkozni. Taníts, hogy az élet Krisztusban önmegtagadással kezdődik. Tedd harcunk szinte révé a te szereteted tágas mezejét, hogy a lemondás halálát válasszuk a lélek éhségével szemben. Milyen jó, hogy te a kísértésben nagyobb szeretetre invitálsz bennünket. Taníts minket kegyelmedből élni. Amen. Az ige, amit olvasok, az Pál apostol második levele a korintusiakhoz, a 12. résznek a első 10 versét olvasom. Ezt írja Pál apostol: dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én nem tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak azt tudja, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba. És olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magam, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez egy régies kifejezés, ez a dicsekedni, de hogyha ezt lefordítjuk egy mai nyelvre, akkor megértjük azt a mondatot, amivel, vagy azt a helyzetet, amivel indul Pál apostolnak, illetve folytatódik Pál apostolnak ez a küzdelme a saját értékéért, a saját szolgálatának az értékéért, mondjuk azt, hogy dicsekedni pedig muszáj. Nem egyszerűen az eredményeknek, vagy az érdemeknek, vagy a teljesítménynek, vagy a képességnek a prezentálása ez a dicsekedés, hanem önmagunk úgy együtt. Mert hogy az embernek lenni kell valaminek, és ha az ember nem valaki, akkor nem tud lenni valami sem, ezért lenni kell valakinek, és ahhoz pedig, hogy legyen valaki, de különösen, hogy legyen valami, ahhoz kellenek a többiek. Ahhoz kell a környezete, ahhoz kellenek azok, akik körülveszik, akik majd tartják őt valaminek vagy valakinek. Krisztusban és a keresztények között is létezik ez a, nevezzük így egy kicsit nagyképűen, létezik ez a dinamika, amikor az állapostolok, nem véletlenül nevezi őket szuperapostoloknak, Pál apostol, úgy tudják magukat prezentálni, nem csak Korintusban, hanem másütt is, hogy abból nem csak versengés lesz, hanem viszá is lesz. És Pál apostol itt egyfajta, tulajdonképpen nem is szerint, sokkal inkább egyfajta maró iróniával áll rá erre az ösvényre, és azt mondja, hogy igen, ez így van. Valóban fontos, hogy lássuk azt, hogy hol is tartunk a szolgálatban, hol is tartunk a Krisztussal való kapcsolatban, de ennek van egy olyan mércéje, ami végigvonul az új szövetségi gyülekezetek történetén, ahol nagyon sok lelki luxus volt, és tulajdonképpen irigykedhetnénk is ezekre a lelki luxusokra, nem a hatékonyság, a pragmatizmus az, hogy hogyan is lesz ebből majd valami olyan szolgálat, amire Isten elhívott bennünket, hanem egyszerűen a Krisztusban megtalált örömnek, a Krisztusban megtalált erőnek a tobzódása, és annak az élvezete, hogy milyen jó, hogy mi egy olyan világba kerültünk bele Istennek a kegyelme által, ahol olyan dolgok lehetségesek, ami lelkünkkel, még azt is mondhatnám testünkkel, ami egyébként nem, és amiről nem is gondoltuk volna, hogy képesek vagyunk rá, és akkor megindul ez a lelki tobzódás, amire Pál apostol józansága, amikor Pál apostol józansága figyelmezteti őket, hogy mindaz, ami nem építésre van, azt háttérbe kell szorítani. Nem mondja azt, hogy nincs, nem mondja azt, hogy nem kell, de semmiképpen se ezzel prezentáljuk magunkat. Ne ezt tegyük ki az asztalra. Azt is mondhatnám, ha van a vallásba, a vallásos életbe magánügy, akkor ez a magánügy részére tartozik. Mert az számít, ami összehozza azokat, akiknek közös ügyük van, akiknek közös dolguk van, ami összehoz bennünket a közös ügynek, Krisztus Isten országa építése ügyének. De, és itt jön a maró irónia, de mégiscsak tesz ő is egy gondolat kísérletet, és azt mondja, hogy jó, hát akkor álljunk rá erre a pályára. A kérdés, hogy ki a hitelesebb és ki a hatékonyabb. Akkor nézzük, hogy ki is a hitelesebb, ki az igazi apostol, ki a szuper apostol, és akkor persze ott vannak azok a kritériumok, amik a szűkebb értelmevet apostolságnak a jellemzői voltak, Krisztushoz közvetlen kapcsolat az ő földi életében és feltámadásának a tanúsága, ez az apostol. Egy kicsit, hogyha nem túl profán mondhatnánk azt, hogy hát ami exkluzívá teszi az embert, az mégiscsak a közvetlen kapcsolat a főnökhöz. És ez így van kicsiben is, meg így van nagyban is, hogyha valaki merészeli adott esetben mindenfajta indoklás nélkül megengedni magának azt a mondatot, hogy püspök úrral meg van beszélve, püspök úrral szeretné. De sokat hallottam ezt az elmúlt 30 évben, miniszterelnök úr tud róla, és szeretné, ha így lenne. És hogyha nincs az embernek lehetősége arra, hogy ezt leellenőrizze, akkor akár még sikeres is tud lenni az ember, attól függően, hogy a rendszer milyen, egész sokáig el lehet jutni egy ilyen közvetlen kapcsolattal, vagy az erre való hivatkozással. És akkor Pál egy másik helyen persze egyszerre ráállva erre a pályára, hiszen a saját apostolságát azt egy olyan Istentől kapott ajándéknak tekinti, amelyik nem indik bele ebbe a egyébként aránylag objektíven fölállított mércébe, hiszen az, hogy valaki kapcsolatban volt a földi Jézussal, vagy nem, ezen olyan sokat nem lehet hamisítani, főleg, hogy ott van az a kör, akik ott voltak, te meg nem voltál ott, miért mondod, hogy ott voltál, amikor ott sem voltál, meg a másik részét is a feltámadásnak a tanúsága, hiszen arról van egy hivatalos dokumentum, el lehet olvasni, a másik levélnek, az első korintusi levél végén föl van sorolva, hogy kik is a tanú. Mondhatná, hogy talán ebbe az 500 testvérbe ott én is beleférni, tehát nem tud beleférni, mert Krisztus tanítványának az üldözőiből lett apostollá. Ezért mondja, használja ezt a különleges szót, hogy tudom, hogy torsz szülött vagyok, de azért megszülettem. Torsz szülöttként én is személyesen a feltámadottal találkoztam, utal a damaszkuszi úton történt nem egyszerűen élményre, hanem eseményre. És aztán akkor nézzük, hogy kiknek mi a teljesítménye, és akkor itt az iróniának egy egészen sajátos, többször is megcsavart változatát olvassuk itt. Azt mondja, hogy akkor nézzük, hogy kinek vannak itt azok a vallásos teljesítményei, amiről előbb beszéltem. Beszéljünk a látomásokról. Ugye az a mondat még nem született meg, a víziók, ez az eredeti, akinek víziói vannak, különleges vallásos élményei vannak, az a mondás, amit a 70-es években mondott Helmut Schmidt kancellár Németországban, amikor mindig a víziókat kérték számon a politikusokon, azt mondta, hogy akinek víziói vannak, az inkább menjen pszichiáterhez. Akkor még ez a fajta irónia nem volt meg, de az igen, hogy úgy beszél Pál apostol itt magáról, ezekről a különleges élményekről, amire a keresztény emberek, meg a keresztény nép is vágyik, hogy hát ha nekem nincs benne részem, akkor legalább valaki tudósítson róla, hogy neki milyen élményei voltak, és akkor lehet őt csodálni. Ez nem a mi református világunknak a része, hál' Istennek, de a neoprotestáns világban ez a ilyen módon valaki vezetővé, avanzsál, vezető lelkipásztorrá, lelki vezetővé, közösség vezetőjévé, és akkor csodálják az ő különleges vallási élményeit és kapcsolatát. Ezért Pál apostol harmadik személyben beszél magáról. Azt mondja, hogy nem is tudom, hogy ismerek egy embert, milyen jó, hogy azért saját magát ismeri, és aztán rögtön elmondja, hogy nem is tudom, hogy testben, vagy nem testben, talán nem is én voltam, talán egészen biztosan nem az én érdemem, de ha mindenképpen valami zseniális vallásos élményre váltok, ha már ti akartok nem csak a legzseniálisabbak lenni, mert ez a trükk ebben a világban, hogy nem jónak kell lenni, hanem neked kell ülni a zsűriben. Majd te megmondod, hogy ki a jó, az egy sokkal emelkedettebb dolog, úgyhogy a szuperapostolok nem csak a saját teljesítményükkel kérkednek, hanem beülnek a zsűribe is, és megmondják azt, hogy mitől is szuper valaki, és mitől nem. És akkor itt a látomások, hogy hanyadik égről van szó, ez is egy izgalmas dolog, de én annyit mondanék, hogy azért mégiscsak látszik, hogy az első református az Pál apostol volt, hiszen mit látott a paradicsomban? Semmit. Egy szót sem mond arról, hogy mit látott. Azt mondja, hogy mit hallott. Az ige hallásból van a paradicsomban is. Tehát a paradicsomban is a lényeg az az ige. A paradicsomban is a lényeg Isten szava. És nem pedig valami különleges látomások. És akkor, mikor eljut idáig az iróniában, akkor megáll, és azt mondja, hogy itt van mindez, de én nem ezt állítom szembe a ti dicsekedésetekkel. Én nem ezt állítom szembe a ti teljesítményetekkel, én nem ezt állítom szembe a ti életetekkel, hanem valamit, és itt jön a megdöbbentő valamit, amit a sátán adott a testembe. Azt állítom szembe, ezt a tövist. Ezt a tövist, amit a sötétség hatalma, ami a sötétség hatalmának a munkája. A sötétség hatalma Krisztus tanítványainak az életében. Mi ez? Lehet ezzel dicsekedni? Lehet. Egyébként ezzel is lehet dicsekedni úgy, abban a világi mérce szerint, ahogy ezt a szuperapostolok megtették, ismerjük ezeket a fogásokat is, megint csak talán inkább a felfokozott katolikus, meg a felfokozott neoprotestáns világból, amikor valaki olyan módon prezentálja a saját szenvedését, a saját handicapjét, hogy érzi az ember, hogy itt valami gyanús. Emlékszem, amikor találkoztam ezzel a szerb evangelizátorral, a Nik Vujicsicsal, akik biztos, hogy vannak, akik találkoztak már vele, és én is ezzel a gyalaklással figyeltem, hogy ez a lábatlan, kezetlen, nagy hitvalló, ez hol is trükközik ebben az egészben, és olyan jó volt látni, és olyan jó volt vele együtt imádkozni, hogy lehet ezt úgy is élni, hogy közben az ember nem világi módon dicsekszik, hanem hitelesen tesz tanúbizonyságot Istennek az igéjéről. Meg hát, ha már így magunk között vagyunk, azzal is találkoztam egyszer Pünkösd is a testvéreknél, ahol folyamatosan fölrángattak a kerekesszékből egy béna fiatalembert, néha megállt, néha nem állt meg, hogy akkor őt hogyan is gyógyítja meg az Úristen, és ő akkor nagy bizonyságokat tett, és utána oda mentem hozzá, és kérdeztem tőle, hogy nem nehéz-e ez így lelkileg ezt így elviselni, minden minden szeansz, Isten tiszteletnek nem nevezném alkalmával, és mondta, hogy jó fizetést kapok. Ilyen is van. Inkább maradjunk a Nik Vujicicnél, meg maradjunk Pál apostolnál. És aztán ez a háromszori meghallgattatás, vagy nem meghallgattatás, háromszor kértem. Nem hallgatta meg, vagy csak nem azt válaszolta, amit Pál apostol várt ebben a helyzetben. Ez a tövés, mindannyian ismerjük itt az orvosi okoskodásokat, hogy mi volt ez, epilepszia, valami pszichoszomatikus betegség. Háromszor nem meghallgatott, vagy úgy beszélt hozzám háromszor, hogy kétszer nem hallottam meg, hogy mit mondott. Mert nem azt mondta, amit szerettem volna hallani. Ezzel dicsekedni, azzal a késői válasszal, Pál apostol szerint késői válasszal, hogy elég neked az én kegyelmem. Válasz ez? Biztos, hogy nem úgy válasz, hogy ismerjük ezt a küzdelmet, amikor nem értjük az imádságainkra kapott választ, mert nem ekvivalens, mert nem felel meg annak, nem abban a mederben érkezik, amit mi kijelöltünk az isteni válasznak a számára. Ezért lehet, hogy ezért kellett háromszor nekifutni, elég neked az én kegyelmem. Ez nem úgy válasz, ahogy Pál apostol várja, ez egy másfajta erő. Ez Krisztusnak az ereje. És ez a válasz, ez az első körben nem ez a legfontosabb, de az előzmények miatt fontos. A világnak, ami körülvesz, ez lehet az egyház is, ami körülvesz, amiatt fontos, hogy az első körben megszabadulsz a dicsekvésnek a kényszerétől. Az első körben megszabadulsz attól a kényszertől, hogy neked valamilyen módon a teljesítményet úgy kéne prezentálni, hogy abból elismerés legyen, bármilyen kegyes, bármilyen hívő elismerés legyen. Ez az első, ez is fontos, de a lényeg ennél mégiscsak fontosabb. Ez az, hogy lehet kegyelemből élni. És arra egy egész élet is kevés, hogy az ember ezt az iskolát tanulja, hogy mit is jelent kegyelemből élni, hogy úgy lehetsz valaki, hogy kegyelemből élsz. Amikor nem veszi el a tövist, talán egy kicsit túl egyszerű a magyarázat, de mégiscsak így fordítanám meg, amikor nem tűnik el a tövis, Isten nem veszi el, miért nem mondjuk így, a tövist az embernek az életéből, a testéből, a lelkéből, a körülményeiből, a kapcsolataiból, az elképzeléseiből, annyi minden lehet, ez a tövis, az azért van, azért volt Pál apostol életében, hogy el ne veszítse azt, ami sokkal fontosabb annál, mint hogy van tövis vagy nincs, és ez nem más, mint a kegyelem. Hogy el ne veszítse azt az erőt, ami abból van, hogy kegyelemből élünk. Miközben aztán egyfajta szójátékkal is elkezd el az erő, erőtlenség, gyengeség, Isten ereje, Isten erőtlensége, ezekkel egy szent, komoly játékot játszik Pál apostol, akkor ez egy világi szóhasználatban teljesen abszurd dolog. Azért kell kegyelemből érni, hogy ne veszítsd el az erődet. Hát nem az erőtlenek élnek kegyelemből. A szerencsétlenek, a rászorultak, akiknek már semmi más nem jut, csak valami fajta kegyelemből, valami fajta megkegyelmezésből tudnak élni. Persze ez a mondat, hogy elég neked az én kegyelmem, ez nem válasz. Különösen nem válasz akkor, és bizonyára azok, akik lelki gondozói helyzetekbe kerülnek, sokszor találkoznak ember, amikor egy harmadik ember egy másodiknak a szenvedéseit, egyáltalán az életét, az élete tragédiáját akarja megérteni. És nem hajlandó elfogadni azt, hogy neki nem a másik ember halálát, a másik ember betegségét, a másik ember megpróbáltatását kell megérteni a saját hitébe, hanem azt kell neki megérteni, hogy neki ezzel mit üzen az Isten. És nem azzal segít a másiknak, hogyha majd egy okosabb szuperapostolnál, egy szuper lelkigondozónál begyűjt valami jó mondatot arról, hogy tudod, te azért szenvedsz, tudod, te azért vagy beteg, tudod, te azért veszítetted el a szeretedet, mert. És aztán majd mond valamit. Ilyen módon nem lehet itt választ találni. De arra alkalmas ez a mondat, hogy a megpróbáltatásban, a sajátjában. A sajátjában erős legyen az ember. Ezért olyan szép ez a passzívum divinum itt is, és annyi helyen az én erőm, mondja Krisztus, erőtlenség által végeztetik el. Ez a végeztetik el, milyen kár, hogy ezt az újabb fordításokba föloldják, ezt a végeztetik el, megy végbe, valósul meg, lesz valóságá, mindenfajta javaslatok vannak, itt maradjunk annál, hogy elvégeztetik, igen. Úgy végeztetik el, ahogyan elvégeztetett nagy pénteken a Golgotán. És akkor, ha most visszamegyünk a kiinduló ponthoz, kit is érdekel még a dicsekvés? Ez a legnagyobb probléma. Ki foglalkozik még ezzel a dicsekvéssel? Inkább azon gondolkodunk, hogy mit is jelent a tövisnek a léte. És nem csak gondolkodunk, hanem ezt éljük, és hogyha a tövisnek egyfajta definíciót, egy ideiglenes és töredékes definíciót adnék, akkor igazából azt kell az embernek megkérdeznie, hogy mi az az életedben, ami enélkül, a kegyelem nélkül a vesztedet okozná. Mi az az életedben, ami vesztedet okozná, akár pozitívum, akár negatívum, emberi mértékben a vesztedet okozná, hogyha nem lenne kegyelem. A kegyelemből élni a szuper teljesítményünk ellenére, vagy azzal együtt, kegyelemből élni a teljes elveszettségünknek és szerencsétlenkedésünknek a tudatában, nagy különbség nincs. Talán, hogyha az ember az elveszettségét érzi, akkor könnyebb egy kicsit. Mi az az életedben, ami enélkül, a krisztusi kegyelem nélkül a vesztedet okozná? Nem a dicsekvéssel foglalkozik ezután az ember, hiszen az történik meg, amit olyan szépen mondanak a régiek, Krisztus lakozást vett benned. És hogyha Krisztus lakozást vett benned, akkor egy másik titokzatos mondata, gondolatmenete, hitbeli igazsága jelenik meg Pál apostolnak, ha Krisztus lakozást vett benned, akkor Krisztus a szenvedésével együtt vett lakozást benned. A kereszt titkával együtt vett lakozást benned, és akkor nem azt fogod kérdezni, hogy mitől leszek valami vagy valaki, hanem, és még csak azt sem, hogy hogyan szabaduljak meg a tövistől, még azt sem fogod kérdezni, hogy hogyan éljek a tövissel, hanem az, hogy hogyan lesz ez a te tövissel való életed, tanúságtétel Krisztusról és az ő szenvedésének a része. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyei édesatyánk, annyi minden meg tud csalni bennünket. Megcsal a sóvárgásunk az elismerés után, megcsal az öröm utáni sóvárgásunk, vagy az életünk szomorúsága, vagy éppen az életünk féktelensége. Be tud minket csapni, hamis ösvényre vinni a reménytelenségünk, amikor úgy gondoljuk, hogy megoldhatatlan az élet, és elvisz erre a hamis útra egy-egy jobban sikerült munka vagy pillanat is, vagy éppen azt csal meg bennünket, hogy bizalmatlanná válunk. Bizalmatlanná válunk a te igazságod iránt, amelyik nem úgy kézzel fogható, nem úgy fogható, mint az emberi féligazságok, emberi képességekkel nem fogható. Ilyenkor van itt az imádság ideje, taníts hát minket imádkozni, taníts együtt imádkozni. Taníts, hogy az élet Krisztusban benned önmegtagadással kezdődik, önmagunk átadásával. Tedd a mi életharcaink színterévé azt a tágas mezőt, amelyik a te szereteted. Hogy inkább válasszuk a lemondás halálát, mint a lélek éhségét, valami után, ami nem a miénk, és nem kell, hogy a miénk legyen. Milyen jó, hogy te a kísértésben a kísértést azért adod, hogy nagyobb szeretetre invitálj bennünket. Engedd, hogy kövessük ezt a hívást. Taníts meg kegyelmedből élni. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Amen.